Korintusiakhoz írott első levél 12. részének az utolsó mondatát fogjuk olvasni, és a 13. rész teljes egészében a szeretet himnuszát. És ezen felül még egy kiváltképpen való útat mutatok néktek. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gered haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek, megszűnnek. Vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret. Rész szerint a prófétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
Thank you. Most az elején én is megragadom az alkalmat, hogy szeretettel köszöntsek minden egyes testvért, aki eljött ma délután is az úrházába, és örvendek, hogy ennyien itt lehetünk, annak ellenére, hogy kint melegszik az idő. A szeretet himnuszát olvastuk fel, a köznyelven így is használjuk, hogy a 1 Korintus 13. része az a szeretet himnusza. Ahogy készültem ma délutánra, az internetre beírtam azt, hogy keresőbe azt, hogy szeretet. Lássam, mit ad ki. Milyen találatokat találunk az interneten a szeretettel kapcsolatban. És sok érdekes dolgot lehet látni, sok érdekes verset, amely szeretetről szól, a szeretet nagyságáról, a szeretet fontosságáról. De ugyanakkor rengeteg idézet és rengeteg írás szól arról, hogy a szeretet törékeny, a szeretet nem bír ki mindent, a szeretetre vigyázni kell, a szeretetet nem használhatjuk felelőtlenül, mert akkor összetörik és elillan a kezünkből. És akkor rögtön eszembe jutott, amit olvastam a Bibliából, de hát Pál apostol nem erről beszél. Pál apostol azt mondja, hogy az isteni szeretet nem ilyen. Ahogy énekben is már megfogalmazták többen a szeretetet, szeretet himnuszokat énekelve, azt énekeljük, hogy a szeretet mindent kibír, a szeretet mindent elvisel, mindent eltűr, mindent megbocsát, és mégis rengeteg idézet és rengeteg vers van, ami ennek az ellenkezőjét mondja. Elgondolkodtam, hogy nem ez azért van, mert az a sok ember nem ismeri az igazi szeretetet. Nem ismeri az igazi isteni szeretetet. Nem ismeri azt a szeretetet, amely úgy van megfogalmazva, gondolom a legközismertebb igevers a Bibliából, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta. És akkor kutattam, hogy lássuk, mit mond az értelmező szótár a szeretetről. Hogy ott is ennyire félre értelmezik ma a szeretetet? És megnyugodtam, hogy nem. Az, aki az értelmező szótárban megfogalmazta, hogy mi az, hogy szeretet. Többek mellé, amit oda fogalmazott, odaírta a végére, hogy a legnagyobb szeretet az, mikor valaki életét adja barátaiért. Mikor valaki olyanért adja az életét, akit nem ismer. És rögtön Jézus jutott eszembe, hogy Isten fiú életét adta értünk. Na ez az igazi nagy szeretet. Ahogy belelapoztam az áhítatos könyvbe, vagy a vezérfonalba, a következő héten végig a szeretetről lesz szó esténként. A szeretet türelméről, a szeretet nagyságáról lesznek igeversek, és ezzel kapcsolatban fogalmazták meg a testvérek is a értelmezéseket az áhítatban. Úgyhogy a héten itt az ideje, hogy bepótoljuk a szeretnivalót, és tanuljuk meg igazán, mi az az isteni szeretet. Milyen az a szeretet, amivel Isten szeret bennünket. Itt, ha elolvassuk az első, a 12. részt, Pál apostol itt beszél a nyelveken szólásról, beszél a profétálásról és más hasonló lelki ajándékokról. De a végén azt mondja a 31-be, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat, és következik a szeretet himnusza. Pál apostol is arra buzdít bennünket, hogy a legkiválóbb út, ahogy élhetem az életemet, az az, ha felhasználom ezt az isteni szeretetet. Ha ezzel az isteni szeretettel élek a szívemben, és reggel így megyek be a munkahelyre, így köszönök rá a szomszédra, még akkor is, hogyha rossz fát tett a tűzre ellenem az a szomszéd, és nem a legkedvesebb szomszédom, de felé is ezt az isteni szeretetet kell használnom. Vagy ha levágják a fizetést a munkahelyen, még akkor is ez a szeretet kell bennünk legyen. Mert ha tovább olvassuk a 16 közepet állján, azt ír a Pál apostol, minden elmúlik, a profétálás is, a nyelveken szólás is, de ez megmarad. És lehet, hogy most nem értünk mindent úgy, ahogy majd hajdanán ott fenn megértjük a mennyben. Nem látjuk olyan egésznek ezt a kirakós, nem látjuk olyan egésznek ezt a képet. Mert azt mondjuk, hogy hogy szeressem, mikor így viselkedik embertársával. De mégis azt mondja, és arra int bennünket Isten is, és most Pál apostol is ebben a részben, hogy de igenis, arra van szükségünk, hogy minden más egyéb szeretetet kiűzzek a szívemből, és ezzel az isteni szeretettel töltsem meg a lelkemet. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. És e három ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Kívánom, hogy a mai délutánon mindannyian töltekezzünk fel újból ezzel az isteni szeretettel. Azért, hogy mikor innen elmegyünk, ne fogjon ki a szívünkből soha. Amen. Most az énekkart hallgatjuk meg. Énekelnek egy éneket. Utána pedig a fiatalok fognak szolgálni. Mint ahogy a testvérek már tudják, a múlt héten volt a fiatalok táborozása az Evelyn villában Magyarországon, és erről fogunk most beszámolni, kis ízelítőt adni abból a sok ajándékból, amit ott megtapasztalhattunk. Kérjük az énekkart, és utána pedig a fiatalokat.
szeretettel köszöntöm a testvéreket. Nagyon jó érzés itthon lenni. Amit el szeretnék mondani, az a negyedik nap történt a táborban. Több vendégelőadó is volt nálunk. Az egyik ilyen vendégelőadó az Cserés Attila lelkipásztor testvér volt, és ő nekünk az egyszerűségről és a tisztaságról beszélt. Az előadásának az alapigéje az a Lukács evangéliumának 12. részéből volt, ahol az az igevers is megvan írva, hogy ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Ennek alapján mondta el nekünk, hogy milyen is az az egyszerű életmód. Többek között azt is megemlítette, hogy aki egyszerűen akar élni, annak nem a legfontosabb a pénz. Nem a legfontosabb az, hogy anyagi jólétet érjen el, hanem az, hogy Istennel legyen békében. Azt is elmondta nekünk, hogy aki egyszerűen akar élni, az ugyan halad a korral, de nem adja oda magát ennek a kornak. Nem adja oda magát ennek a modern világnak, megpróbálja megőrizni a lelkét minél tisztában, és ez a tisztaság vonatkozik a beszédére, az öltözetére, a pénztárcájára, az üzleti életére, az egész életére. Az életével próbálja elmondani azt, hogy milyen is Krisztus. Nem a szavaival, a szép szavakkal, hanem azzal, ahogy a világban él. Nagyon sokat mondott ez nekem, hiszen én is sokszor megpróbáltam felvenni a világiak szokásait, és úgy öltözködésben, mint beszédben megpróbáltam minél szebbnek tűnni. És úgy rá kellett jöjjek ez a tábor alatt, hogy lehet, hogy ebben kéne nekem megváltozni. Lehet, hogy egy picit egyszerűbben, egy picit Krisztussal jobban kapcsolatba kerülve kell életemet éljem ott az emberek között, és úgy a munkahelyemen, mint a családban ezt a Krisztust kéne megmutatni, és így próbáljam az embereket Jézushoz vezetni. Nem feltétlenül a gyönyörű szavakkal, hanem azzal, ahogy élek, ahogy nap mint nap öltözködöm, ahogy nap mint nap beszélek a pénzügyi dolgokról, és nem kell elveszek ebbe a világba ilyen téren. Arra kérem a testvéreket, imádkozzanak értünk a fiatalokért, hogy éljünk a világba, de ne éljünk a világnak, hanem próbáljunk megmaradni Krisztusban, és az egyszerű életmódot kövessük.
Yeah. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. A tábor lehetőséget adott mindenkinek, hogy testileg és lelkileg is felüdüljön. Én nem felhőtlen örömmel indultam ebbe a táborba, mivel hogy elindulásunk előtt én összetűzésbe kerültem édesanyámmal, és ez úgy meghatározta a hangulatomat az ott tartózkodásom ideje alatt. És volt alkalmam gondolkozni azon, hogy hogyan viselkedjem a szüleimmel, hogyan szeressem őket, és egy ima buzításkor valaki azt mondta, hogy talán úgy lehet a legegyszerűbben Krisztushoz vezetni a hozzátartozónkat, a szeretteinket, hogyha feltétel nélkül szeressük őket, és akkor is, akkor sem szegülünk ellenük, nem állunk velük, nem hadakozunk úgymond velük, hogyha talán még nekünk van igazunk. És legfőképpen, hogyha a szülőkről van szó, akkor ez még inkább igaz. A másik, amire engem figyelmeztetett az Úr, az, hogy hagyjak fel a túlzott aggodalmaskodással. Én is Lukács 12 által figyelmeztetett engem az Úr, amelyben Jézus felszólítja a tanítványait, hogy ne aggódjatok életetekért, mert ő nagyon jól tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, és az aggodalmaskodásommal őt megbántom, hogyha nem tudom teljes mértékben az életemet letenni, és nem tudom rábízni.
Minden nap volt egy igevers, egy buzdítás, vagy esetleg egy éneksor, ami azt támasztott alá, hogy valami nálam nincsen rendben a köztem és az Isten való kapcsolattal. És ezt egy pár napig próbáltam eltusolni, és nem figyelni rá, nem észrevenni. Aztán, mikor rájöttem, hogy tényleg lehet valami gond, próbáltam én ezt elintézni egyedül, viszont ez most nem igen működött. És utolsó este testvér szolgálata alatt én úgy éreztem, hogy mintha ezt a prédikációt minden egyes szót nekem írta volna, és rájöttem, hogy ez így nem igen mehet tovább, hiszen nincsen elrendezve minden dolog Istennel, és mikor volt egy felhívás, hogy az nyújtsa fel a kezét, aki úgy érzi, hogy minden tökéletes az ő életében, és hogy van akkora hite, hogyha Isten eljön akármik percben, akkor mi vele lehetünk, akkor én nem tudtam felnyújtani a kezem. És utána az alkalom után pedig felkerestem egy jó barátot, és sikerült vele imádkoznak, és utána sikerült mindent letennem Isten elé, és az imádkozás után tényleg úgy éreztem, hogy most már én is felnyújthatom a kezem, hogyha még egyszer lenne egy ilyen felhívás, és kaptam egy igeverset is, ami a hitről szól, amit remélem, hogy a közeljövőben fogok tudni belőle erőt meríteni. A Pál első levele a Timoteushoz: harcol meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál. Amen.
Katona László egy meghívott előadó volt a táborban, és az egyik előadásának témája az egység volt, a krisztusi egység. Párhuzamosan vezette végig, bemutatva az emberi közösséget, egységet és a krisztusi közösséget, és tehát példákkal mutatta be, hogy az emberi közösség mennyire ingatag alapon áll, mennyire múló, és hát ennek teljesen ellentéte a krisztusi közösség. És hát volt alkalmunk hallgatni egy ilyen bőven kifejtett előadásban, hogy mennyire fontos az, hogy egy ilyen közösségben mindenkinek meglegyen a saját helye. Tehát ahogy a láb nem lehet kéz, vagy akár fordítva, mindenki meg kell találja a helyét, hogy ez a közösség egy működő közösség legyen. És a közösségnek az egyik legfőbb jellemzője az egyetértés kell legyen. Egy érdekes verset hoztam, Mikszáth Kálmán és Pósa Lajos barátköltő, két barátköltő, és volt, már nem, és tehát Mikszáth írt egy verset Pósa Lajosnak, és nem tudom mennyi idő után találkoztak megint, és akkor Pósa Lajos neheztelve mutatta meg neki azt a verset, hogy írt neki olyat a barátja. Felmutatom, de aztán fel is olvasom, hogy mindenki lássa. Ez volt a vers: a mosolygó élet távol legyen tőled, minden jó mi vagyon, kerüljön de nagyon. Kíséri a léptedet a gyász emlékezet, a szívedben légyen keserűség, szégyen. És akkor Pósa Lajos kérdőre vonta Mikszáthot, hogy hát de, ha barátja, akkor mivel érdemelte ő ezt ki, hogy ezt írja neki? És azt mondta ekkor Mikszáth Kálmán, hogy nem erről volt szó. Olvassuk el ugyanezt a verset így: a mosolygó élet kíséri a léptedet, távol legyen tőled a gyász emlékezet, minden jó mi vagyon a szívedben légyen, kerüljön de nagyon keserűség és szégyen. Evel a kis példával, ahogy bemutattam, nagyon fontos az egyetértés, úgy az életben, az embertársainkkal, munkatársokkal és a családban is, de kívánom, hogy ez a Krisztus gyülekezetében is meglegyen, és törekedjünk az egyetértésre. Amen.
Ismer engem legjobb.
A zenekar szolgálat után pedig kérem Nagy Kassa Zsoltot, hogy szolgáljon.
Thank you. Hallgatni szeretném én is a tábori beszámolókat. Ezzel a néhány nap alatt, amíg ott voltunk, 5 előadást hallhattunk, és esténként pedig különböző helyeken igei szolgálatokat. Azért különböző helyeken, mert nem emlékszem, hogy ilyenben lett volna részem, hogy táborozás alatt 2 gyülekezetben is voltunk. Szerda este a vásárosnaményi gyülekezetben mentünk el, szolgáltunk ott énekeink által, bizonyságtevések által, és szűztestvér. Majd csütörtök este pedig a nagyvarsányi gyülekezetet látogattuk meg úgy szintén. Az 5 téma előadás, amik voltak délelőttönként, felsorolnám, mert hogyha nem hangzottak volna el. Első nap volt a gyökeres megtérés, második nap a megszentelődés, harmadik nap az egyszerű életmód, negyedik nap volt a közösségi mentalitás, és az 5. nap pedig a szolgálókészség. Engem nagyon megragadott már első nap a gyökeres megtérés, és az Úr megfeddett ilyen területen, mert én elfogadtam őt, de voltak bűnök, amik vissza-vissza pillantottak az én életembe, és észrevettem azt, hogy én csak lekaszáltam azokat a bűnöket az életembe. Lekaszáltam, de visszanőttek egy idő után. Nem mentem le egész a gyökerekig, nem mentem le a gyökerekig, és nem onnan téptem ki őket. És az Úr megfeddett, és bűnbánatra indított, hogy minden bűnt le kell menni a gyökerekig, és onnan kitépni. Aztán katonatestvérnek volt egy előadása a szolgálatkészségről, és kaptunk egy papírt, amelyben le volt vázolva, fel volt építve a szolgálat, és szolgálatról bizonyos dolgok, és egy gyülekezet lényegében, és föl voltak sorolva több mint 10 kockában, hogy hogyan lehet, milyen formában, milyen módon lehet szolgálni a gyülekezetben. És mikor végigolvastam ezeket a rublikákat, kockákat, akkor észrevettem, hogy magamat is besorolhatom, vagy 2-3-ba. És kértem az Urat, hogy Uram, adj nekem még több készséget. Hát a testvérünk felsorol több mint 10-et, és én 2-3-ba mondhatom el, hogy benne vagyok, hogy szolgálok. Vajon nem többre hívott az Úr? Vajon nem szeretne több helyen látni engem, hogy szolgáljak? És ezért imádkoztam. És a szívem vágya az, hogy ez teljesüljön, és hogy az ő élete, az ő akarata az én életemben érvényesülhessen. Amen.
Annyival kiegészíteném Zsoltot, hogy nem 2 gyülekezetben voltunk, hanem 3-ban, mert a 3-ban laktak a lányok. Ugyanis a villa tulajdonosa és az ott élő Ilonka néni elmesélték, hogy az az épület ugyan valamikor imaház volt, és úgy működött, mint imaház. És akik ott laktak kint, a tanyán oda gyűltek, ott volt az imaházuk, úgyhogy a lányoknak az a megtiszteltetés jutott, hogy imaházban aludhattak, és pihenhettek. A zenekar után kérjük Váradi Gyöngyit, hogy szolgáljon. Thank you.
állok előttetek. Beszeretnék mutatkozni azoknak, akik ismernek engemet, lehet, hogy mégsem, és azoknak, akik még nem ismernek engemet. Nagyváradon születtem, magyar kézbe nevelkedtem 3 éves koromig az Úr lábainál. Nagy Károlyba költöztek szüleim, és ott nőttem fel. A szatmári gyülekezettel olyan voltunk, mint testvérek, vagyis valójában az Úrban testvérek vagyunk. És 1970-ben lett volna az, hogy itt bemerítkezzek. Édesapám Nagy Károlyi gyülekezet vezetője volt, és olyan családi dolgok történtek, hogy ha elmondom csak azt, hogy édesapám vizet prédikált és bort ivott, akkor biztos nem kell elmondjam a többi dolgokat. És így nem történt meg a bemerítkezésem ebbe a gyülekezetbe, pedig nagyon szerettem volna. És pár évvel később férhez mentem, férjem református volt, és megkereszteltek a református templomba. Valójában, hát hitből volt, de én úgy érzem mai napig is, hogy kényszerből történt ez, mert addig nem esketett meg a papbácsi. És elkerültem. Szóval 3 gyermek édesanyja lettem, ma már 5 unokám van. 22 éve elmentünk Romániából, 2 évig Debrecenben éltünk, a debreceni gyülekezetbe is jártam, és 20 évvel ezelőtt Németországba kerültünk ki, ahol nem találtam gyülekezetet. Lehet, nem jól kerestem, de akkor kezdett már kihalni a szikrája annak, a szeretetnek, amit itt kaptam a gyülekezetbe, amit Nagy Károlyba kaptam, amit Kécbe kaptam már kisgyerekkoromba. Azt mondtam, Uram, hát így, ha tovább folytatom, elveszek. És akkor megtaláltam az interneten a szatmári gyülekezetnek a honlapját. És akkor SOS-t írtam, először is Erdei Béla testvéremnek, aztán ő elküldött Szüst Sándor testvéremhez. És azt mondtam neki, hogy én itt ebbe a gyülekezetben be akarok merítkezni. És ő elmondta nekem, hogy ahhoz az szükséges, hogy gyülekezetbe járjak, egy gyülekezet tagja legyek. Persze, hol van az a gyülekezet? A környékemen nem volt Németországba. 35 kilométerre volt az egyik, amit most tudtam meg ezelőtt 2 évvel, hogy létezik a baptista gyülekezet. És elkezdtem imádkozni, Uram, adj nekem egy gyülekezetet. Engemet Szatmáron nem akarnak bemeríteni, míg nem lesz egy gyülekezet, ahova járhassak, akik igazolják, hogy igenis, istenfélő és istenkövető gyermek vagyok. Haragudtam a Szűz Sándor testvére, mert azt írta nekem, hogy addig nem, hát teszünk mi kivételeket, de hát én azt mondtam, a legközelebb én itt akarok lenni, és ő elutasított. Ez nagyon rosszul esett nekem. És ekkor imádkoztam, az Úr adott nekem munkahelyet, egy Kopsá Mikáról jövő, vagyis kint lakó testvérnőm volt az, aki oda vezetett Nürnbergbe, megláttam a viselkedéséről, szelídségéről, olyan volt, mint egy angyal, és megkérdeztem, igaz, nem mertem közvetlen, a kolléga nőjét, hogy mondd már, hogy milyen vallású ő. Igaz, hogy nem szeretek a vallásról beszélni, mert ez tényleg nekem nagyon nehéz. És milyen gyülekezetbe jársz, azt kérdeztem tőle. És azt mondta, a baptista gyülekezetbe. És méghozzá románul is tudott, és németül is, és azt mondta, hogy és te, hát mondom, az Úr küldött, én téged kereslek. És így eljutottam a Nürnbergi gyülekezetbe. Ott elmondtam kérésemet, szeretnék megkeresztelni, de ott abba a gyülekezetbe, ahol lett volna keresztségem, és ahova írtam levelet, nem akarnak megkeresztelni. És erre fel a lányom, ezt hallotta, ezt a tusakodásomat, hogy igenis, én meg akarok még egyszer felújítani a szövetséget az Úr Jézussal. Ő bemerítkezett tavaly december 13-án, engem megelőzött. És még mindig ott állunk a Matthias Bartel testvér, a gyülekezet vezető, hogy én még mindig meg akarok keresztelkedni, mert az a pár csepp víz nem volt igazi, amit ő annak vélt, pedig, hogy hát igen, az volt. Nem. Most fog következni az ősszel valamikor, vagy télen a bemerítkezésem, és nagyon örülök, de annak még jobban, hogy a lányom megtért. Aki a világban volt, aki betegség által az Úr meggyúrta, sőt engem is, és azóta, hogy mióta bemerítkezett, igyekszik az Úr lábnyomába járni, azóta betegségéből gyógyul, nem lehet megállítani őt, annyira hirdeti az igét, evangélizál, pedig németül nem tud. És el akarok most szavalni egy szavalatot, amit 17 éves koromban itt szavaltam el ebbe a gyülekezetbe, és ti fiatalok valójában elmondtátok azt, amit még én is el akartam mondani, hogy a világban borzalmas rossz. 19 évig éltem kint a világban. Kerestem mindent. Mibe találom a szépet? Semmi nem volt szép. Mindenem megvolt. Autó, pozíció, minden megvolt. Nem, semmi nem boldog itt. És nagyon örülök, hogy már titeket foglalkoztat, ha bár engemet soha nem foglalkoztatott. Ez csak jött. De akkor se voltam boldog. Jelenlegi munkahelyem, ott, ahol megismertem testvérnőmet, olyan, hogy lelki szolgálatot végzek, kisegítem idősek otthonába, kisegítő nővér vagyok, de nem ápoló. A legszebb munkát végzem úgy, hogy 90 éveseknek, 96 éves, 86 éveseknek Bibliát viszek, mert még soha nem volt Bibliájuk. Papi családban nőttek fel, templomokba jártak, soha nem volt Biblia a kezükbe. És nem tudják, hogy ki Jézus. És sokan azt mondják, hát én a pokolra jutok. És elmondom neki, hogy hát a pokolban nagyon rossz, hát igyekezzen a mennyországba jutni, és azt kérdezte, hát hogy lehet oda bemenni? Hát mondom, egy ha, az a szó a bejárati kapunak a nyitó vasa. Ha követed Jézust, ha befogadtad a szívedbe, akkor oda be lehet. És akkor ennek megörülnek. Sőt, egy mosolyért megköszönik, hogy köszönöm, erre volt szükségem. Most el akarok mondani egy verset Dénes Ferenctől, ami gyermekkoromban foglalkoztatott, és valójában ezért kellett nekem elmenjek külföldre. Ezért kellett nem megkeresztelkedjek itt. Nekem az a célom, az Úr kiküldött nekem engemet messze földre, és ott tudtam csak egy-egy szálat a kévékbe beletenni. Nekem ez a feladatom, ha bár mindegyikőtöknek az a feladata, hogy lelkeket hozzatok az Úrhoz. Most elmondom a versemet. És már hoztam, ugye, a lányomat. Szeretnék, Dénes Ferenc verse, szeretnék tiszta, alázatos szívvel és szép hófehér lélekkel járdalni az irgalom aranyozott utcáin, s jókat tenni, vigasztalni, menteni. Szeretnék kihasználni minden percet, s feláldozni sok időt a munkára, és hűséges szívvel mindig hallgatni megváltom drága szent parancsszavára. Szeretnék lélekben magasra szállni, s másokat is emelni magammal fel, hogy a világnak szennyes áradata e szent magaslaton ne érhessen el. Szeretnék a nagy diadalmi napon megváltom elé örömmel állani, s karjaim által sok megmentett lelket kévéggyanánt őneki bemutatni. Amen.
Pedig hadd énekeljünk egy közös éneket, és addig még a testvér előkészíti az éneket. Elmondom, hogy kicsit visszatérve ahhoz, amit a fiatalok mondtak, vagy mondtunk már, hogy ahhoz képest, amilyen nehezen indult be a táborozás, jobban mondva a tábor megtalálása, még annak a többszörösi áldás ért bennünket, én úgy hiszem, ott a táborban. És hogy az elején még két-három másik táborhely is szóba jött, ebből, és úgy gondoltuk, hogy lehet idén, mert nem is tudunk elmenni sehova, de az Úr mégis megsegített bennünket, és sikerült elmenni, hálásak vagyunk ezért. És mondhatom úgy, hogy minden téren, mint szellemi, mint anyagi téren érezhettük Isten áldását ott.
Amen.
Köszöntünk szeretettel mindenkit ma délután a Jóisten házába, helybelieket, vendégeket egyaránt. Hisszük, hogy az Úr bíztatott bennünket, bátorított bennünket, és ezután is ezt fogja tenni. Szerintem az egyik legfontosabb téma van előttünk a keresztény életben, a szeretetnek a témája, és kívánom, hogy az Úr vizsgáljon meg bennünket igéje által minnyájunkat, hogy így élünk-e. Szerető életet élni. Mi is így élhetünk, hogy szeret bennünket az Úr, és minden nap ezt tapasztalhatjuk. És az Úr erre bíztat bennünket ezen a délutánon, hogy mi is ilyen szerető életet éljünk az Úr dicsőségére. Szükségünk van erre, testvéreim. Sokat gondolkodtam ezen, hogy ugye Istennek az egyik jellemvonása a szentsége, a tisztasága, a tökéletessége, és ezt várja el tőlünk. De ugyanakkor Isten, ő így mutatkozik be, hogy a szeretet is. És hogy mikor melyik érvényesül, vagy mikor melyik jellemvonása az első. Melyikre kell hangsúlyt fektetni. És sokat írnak erről, és mondhatnám szinte úgy, hogy vitatkoznak a teológusok ezen. Ma délután ez van előttünk, a szeretet himnusza. Nem úgy, hogy az isteni szentséget azt nem vesszük figyelembe. Nem erről van szó, és főleg itt a gyülekezeti életről van szó. A korintusiakhoz írott első levélben a szeretet himnusza két olyan rész közé van ékelve, amely a lelki ajándékokkal foglalkozik. A 12. rész így általában a lelki ajándékokkal, a 14. rész pedig kimondottan a nyelveken szólásról. Tehát, hogy hogy élünk a gyülekezetben? Hát eléggé zűrzavar volt a korintusi gyülekezetben. Amikor úrvacsora vétel van, akkor csapatokra osztódtak, az egyik ezt ette, a másik azt ette, ilyen ágápé, ilyen szeretett vendégségek voltak, így ünnepelték ők az Úr Jézus Krisztus halálát. És nem volt egység. Aztán egyszer-egyszer olyan zűrzavar volt az istentiszteleten, kiabálások, ilyen beszólások, amelyeket nem lehet tudni, hogy hát milyen eredetűek, milyen nyelven mondják, meg gond volt ez. És Pál apostol beszél mind a két dologról. A szentség is kell, és úgy értettem meg, hogy a szentség az Isten gyülekezetében a rendre utal. És rendre utasít bennünket. Hát az Isten a rend Istene. Mindent olyan szépen teremtett. És a gyülekezetben, de úgy általában az életünk a rendhez kell, hogy kötődjön. És ez a szentség által rendeződik át az életünk. Az, hogy az Úr megtisztít bennünket, az Úr beavatkozik az életünkbe, tényleg rendes emberek leszünk. Nem káromkodó, nem tolvajok, nem verekedő emberek, meg nem képmutató emberek, hanem rendes. Az Úrnak igazi gyermeké. Ezt az Úr az ő szentségével éri el. Igen, de a szeretetre szükség van, hogy életet is közvetítsünk. És ez a kettő, mind a kettőre szükség van. Mert nem egy élettelen istentiszteleti rendet akar az Úr. Egy olyan liturgiát, amelyik cseng ugyan, úgy látszik, hogy minden rendben van, és sok templomban, sok imaházban van liturgia, és megvan a rend, de vajon ott van-e az élet? Na hát ezt az életet adja a szeretet, az Isten. És mind a kettőre szükség van. Úgy gondolkodtam, hogy például a temetőbe van rend, de nincs élet. És szükség van a rendre, de azért, amikor a temetőre gondol az ember, azt mondja, hát azért ugye nem vágyunk ott elmenni, és azért az ember nem telepedik oda le. Pedig van rend. De más valamire is kell gondoljunk, az életre. Vagy például, ha piacra gondolunk, az ócska piacra, vagy gondoljunk mondjuk egy diszkóra, ahol ugrabugrálnak a fiatalok, ott azért van élet, de valami hiányzik ott, nem? Hiányzik a rend. És ugye mind a kettőre szükség van. Szükség van mind a kettőre. Az egyik nem létezik a másik nélkül. És erről beszél itt Isten igéje, vagyis az a szentség, amit az Úr ad nekünk, a szeretetben kell megnyilvánuljon. Az a szeretet, amit mi élünk, az a szentségben kell, hogy megnyilvánuljon. Mondhatnánk úgy is, hogy a szent szeretet. De mindenképpen az Úr most a szeretetről akar hozzánk szólni, mert azt mondta az Úr Jézus is, hogy erről ismerik fel. És álljunk meg egy kicsit, hogy lássuk ezt az éneket, ugye, ahogy írva is van, hogy a szeretet himnusza. Hát előttünk van a szeretet himnusza, és én úgy gondolom, hogy legalább három versszaka van ennek a himnusznak. És ezt a három versszakot egy kicsit úgy megfogalmaztam, és nem tudom elénekelni, az énekkar szebben ezt elénekelte, több hangra, és most a Szentlélek hangjára van mindjárt szüksége, hogy mondja el nekünk, mire van a szeretet kapcsolatával szükségünk. Az első versszaka a szeretet himnusa a szeretet fontosságára hívja fel a figyelmünket. És többször ki van emelve az első három versben, ami ezt az első verset, az éneknek első versét képezi, hogy szeretet nélkül semmi vagyok, vagy semmi vagy. És sokan gondolják, vallásos emberek, hogy ha megvannak a lelki ajándékok, ha a rendes élet a gyülekezeti szokásokhoz, a liturgiákhoz ragaszkodnak, akkor rendben van minden. Adakozunk. Nem ott Ananiás és Safira. Ha ott van a nevünk a listán, nem? Igaz, hogy egy kis turpiság is van benne, igaz, hogy másképpen mondtuk, de az ott a nevünk a listán. Ha mi mennyit adtunk? És nem volt szeretet a szívükbe. Nem szerették az Istent, és ezért mondja Péter, valaki más elfoglalta a szívedet. És ez nem az Isten. És nem az Isten szeretete. Nem a szentség szeretete volt ott a szívében, a szívükben. És így mondja itt Isten igéje is, hogy lehet nyelveken szólni, lehet profétálni, lehet adakozni, a testünket a tűzre adhatjuk is, nagy, fantasztikus dolgokat végezhetünk az Úrért, de ha valami hiányzik, akkor nem ér semmit az egész. És mi ez, ami igazán értékes, mi az, ami igazán fontos, ez a szeretet. Testvéreim, nem csak az aktivitást kell nézni. Hogy hát én csináltam valamit. Én ma beszéltem nyelveken, én profétáltam, én szólóztam, én bizonyságot tettem, én adakoztam. Lehet sorolni a nagy listát, hogy ezeket megtettem. És bizony ezeket én tettem meg, valami olyan farizeusi lelkület, hogy én azért tettem valamit az asztalra. Én megmutattam. És azt mondja itt az Úr, hogy ha nincs a szeretet, akkor az nem ér semmit. Ez nagyon fontos, testvéreim. Nagyon fontos, hogy legyen ott a szeretet. Ez közvetíti igazán az életet. Ez adja tovább. Ez ad foganatot az Isten igéjének. Egy igehirdető mondott el egy igehirdetést, vendég igehirdető volt az egyik gyülekezetben, és ahogy az emberek mentek ki az imaházból, beszélték ugye az igehirdetést, ezt szokták tenni, mi tudjuk igehirdetők, hogy a testvérek ezt szokták csinálni. És akkor egyik azt mondta, hogy túl halk volt, a másik azt mondta, túl hosszú volt, hát ugye ezek ilyen külső dolgok. És valaki, aki kívülálló volt, akkor azt mondta, hát igaz, azt mondja, amit beszéltek, ez így van, de az az ember szeretetből beszélt. És azt mondja a másik, te honnan tudod ezt? Azt mondja, ti nem éreztétek. Ez az, ami közvetíti az életet, testvéreim. Meg lehet mondani igazságokat, így van, de ha nincs benne szeretet, szinte botrány, szinte nem fogadják, visszautasítják. Mi az, ami közvetíti igazán az Isten üzenetét, az evangéliumot? Az a szeretet, ami a szívemben van. És hogyha ez nincs benne a szolgálatban, akkor lehet bármilyen pozícióm, lehet akármilyen szép szónoki képességgel elmondani. Ha nincsen szeretet, akkor az nem ér semmit. Egy néhány évvel ezelőtt olvastam egy ilyen levélbe, egy ilyen keresztény újságba, valahol az interneten, vagy már nem emlékszem, hogy hol, egy ilyen megdöbbentő esetet, hogy valaki frissen megtért valahol itt Romániában az egyik nagyobb városba, akkor alakult a gyülekezet, frissen voltak sokan megtérve, és olvasták az ígét, a Bibliát is. Ez az ember, az egyik ember azt olvasta a Bibliából, hogy szánjátok oda magatokat Istennek. És ez úgy értette, hogy halálra kell adja saját magát. És megtervezte, kitervezte valami nagy szenzációképpen, hogy ő hogy adja magát az Istennek oda. És kiment a város főterére, a központba, leöntötte magát valami benzinnel, vagy nem tudom milyen gyulékon anyaggal, és felgyújtotta magát. És mindezt meghagyta, hogy ez az Úr nevében, az Isten bíztatta őt erre. Hát ugye, hogy nincs benne az az isteni lüktetés, hogy ja, ez kell nekünk, hanem azt mondjuk, ez idegen. Ez valami terrorista hozzáállás, ez valami ördögi hozzáállás, hogy el kell elpusztítani az embereket. Hát vannak bibliakutatók, akik ezeket az igeverseket, itt az első hármat hasonlítják, mert ő szerintük Pál apostol hasonlította az akkori korintusi pogány vallásoknak az Isten tiszteletét, és azokat a dolgokat, amit ott az emberek csináltak. És tényleg ez a zengő, érc és a pengő cimbalom, ez volt használva bizonyos istenségeknek a szertartásaiban. És mentek az emberek valamiféle cintányérral, valamivel, igazából nem tudjuk, hogy mi is lehetett ez, de hívták az embereket ezekre az orgiákra, ezekre a feslet, meg össze-vissza dolgokra, hívták az embereket oda, és amikor oda mentek, tovább ütötték ezeket a csörömpölést, zajt csináltak, mert nem volt ez szép, kedves zaj a fülnek, és mondva azt, hogy ezzel elűzik a démonokat, ezzel elűzik az idegen lelkeket onnan, és akkor az emberek csúnya dolgokat, bűnös dolgokat tettek ezt. És erre mondja Pál apostol, hogy azokban nem volt szeretet. Ők nem szerették az Istent, üres volt az egész. Testvéreim, a szeretet nagyon fontos. Nagyon fontos. Kövessük mindenki irányában a szeretetet. És szeressünk minden embert. Mert ennélkül nagyon gyenge az életünk, a beszédünknek nem lesz foganatja, nem fogják megérteni, de a szeretet nyelvezetét meg fogják érteni. A második versszaka ennek a himnusznak a szeretet bemutatása. És én most szeretném, hogy azoknak, akiknél itt van a Biblia, nyissuk ki az 1 Korintus 13-nál. Hogy nem mondjam el én, hanem olvassák ki a testvérek. Annyi van, hogy hetekig kellene foglalkozzunk ezekkel a jellemvonásokkal. A 4. verstől a 7. ezt mutatja be Pál apostol, és azt mondja, ilyen az isteni szeretet, és ez kellene ott legyen az életünkben. És megállunk 1-2 percig, nem mondom, hogy sokat, de tessék elolvasni, és szinte úgy mondom, hogy tedd oda a nevedet. Ahelyett, hogy a szeretet. Mondjad azt, hogy, vagy mondjam azt, hogy Szűcs Sándor hosszú tűrő, kegyes. Így van ez? Ha engedjem, hogy az Úr vizsgáljon meg, és olvassad így a 4-től a 7-ig terjedő verseket, tartsunk egy kis csendet áhítatos lelkülettel, vegyük ezeket a dolgokat így. Hogy mit akar az Úr nekünk mondani, miben van hiányosságunk? Mi annyi elméletet ismerünk, testvéreim, annyi jó dolgot csinálunk, és csináljuk ezután is. De ott kell legyen a szívemben ez a lüktető erő, ez az isteni szeretet, és itt be van mutatva az Úr Jézus szeretet, az isteni szeretete. Hát ezzel a lelkülettel olvassuk el, és komolyan gondolkodjunk el az életünk felett. Ugye könnyebben gondolhatunk másra, hogy vajon az ilyen? Hát az ilyen kell legyen. Elvárja az Úr tőle. És tudom, hogy nem így viselkedett. És lehet, hogy igaz, amit mondunk. De most az Úr felénk fordítja ezt a tükröt. És nézzünk bele a szabadság tökéletes tükrébe, testvéreim. Hogy is van ez? És figyeljük meg, hogy ezek a jellemvonások, a szeretet tulajdonságai sokat foglalkozik a belső emberünkkel. Sokat foglalkozik, hogy nem irigykedik. Nem rója fel a gonoszt, vagyis nem vezet könyvelést. Hogy ekkor és ekkor ezt mondtad nekem, és észbe tartom még évek után is. Hát megbocsátottam én. Amikor csak lehet, hogy jó, megszurkállak, hogy ezért jusson eszedbe neked is, mert én se felejtettem el. Hogy akkor mit mondtál? Testvéri órán milyen beszólásod volt. Akkor az utcán, abban az üzleti dologban. Ha az Úr Jézus Krisztus így viselkedett volna velünk szembe, akkor lehet nem lennénk itt. Ha nem lennénk itt. Az Isten szeretet, és benne megvannak ezek a tulajdonságok. Mind ezek a tulajdonságok. Én azt javasolom a testvéreknek, hogy foglalkozzunk ezzel otthon is. Ahogy hazamegyünk innen az összevetelről, és mielőtt nyugovóra térünk, olvassuk el még egyszer, olvassuk el a családba, kérdezzük meg egymást, hogy vagy ezzel. Vagy kérjünk bocsánatot, hogy nem tudtam úgy élni. Bocsássatok meg. És jó lenne e szerint élni a hétköznapokban is. Nem csak itt az imaházban, talán itt könnyű. De amikor az emberek látnak, amikor belekerülünk olyan helyzetekbe, akkor be tudom ezt mutatni? Hogy hosszú tűrő, hogy nem cselekszik égtelenül, illedelmes, kedves. És hol állunk mi ezen a területen, testvéreim? Engedjük, hogy az Úr kérdezze meg ezeket tőlünk. És ennek az éneknek, ennek a himnusznak a harmadik versszaka a szeretet állandóságáról beszél. Van valami, ami megmarad. Sok minden elmúlik. A nyelveken szólás, a prófétálás, az ismeretek, annyi minden elmúlik. Elmúlik az életünk, elmúlik az anyagiakhoz való viszonyulásunk. Szép templomokat, imaházakat építünk, bár építhetnénk többeket, díszítjük, csináljuk azokat, a legszebbekre csináljuk, testvéreim, de elmúlnak. Itt hagyjuk, elhevülnek ezek az épületek, és összedőlnek, vagy vásárolunk újabbakat, de van valami, ami megmarad. És ez olyan örök érvényű igazság, és ez olyan dolog, amiben érdemes befektetni. És azt mondja itt Isten ige, hogy megmarad a hit, a remény és a szeretet. És nem azt mondja, hogy majd megmaradnak ezek, hanem azt mondja, hogy most megmarad a hit, a remény és a szeretet. Már most ott van. És lehet betegségben, mint ahogy nagy testvérék most ilyen krízisen mennek át a családban, és tényleg ezek a dolgok, de nem csak ők, a többi betegek is mind. De van valami, ami megmarad. Nem tudjuk, hogy lesz, de van valami, ami megmarad. Hogy a munkahelyel hogy lesz? Hogy a nyugdíj kisebb lesz? Hogy milyen a gazdasági helyzet? Nem tudjuk. Vannak dolgok, amit nem tudunk. Mert egy ilyen világban élünk, de van valami, ami megmarad, és ez nem anyagi jellegű, ez nem e világi jellegű, hanem ott van a hit, a remény és a szeretet. Ezek mind megmaradnak, és ha ott vannak a szívedben, akkor olyan tartás van. A szomszéd asszonyok kijöttek ott a lépcsőházba, és a hívő nénitől kérdezték, hogy te hogy nem zúgolódsz? Ha nem látod, hogy mit beszélnek a tévében, te nem hallgatod a rádiót? De azt mondja, tudom én is a dolgokat. Hát te tudjuk, hogy neked van a legkisebb nyugdíjad, hát te hogy nem kiáltasz? Mi a baj veled? Mi van? Ki segít neked? Akkor azt mondta nekem, a Jóisten segít. Ó, Jóisten, hát mi is hiszünk benne. De te miért nem szólsz? Azt mondja, azért, mert én hálát adok érte, én beosztom, én még adok másnak is, adakozok az Úr házába is. És ezzel a nyugodtsággal volt. Míg a többiek eszeveszettül kiabáltak, meg zúgolódtak, meg szinte veszekedtek ott. Van valami, ami megmarad. Most! A hit, a remény és a szeretet. Ott vannak ezek a szívedben, és ezek közül a legnagyobb a szeretet. A legfontosabb, a legértékesebb ez a szeretet. És ez állandó, ez nem valami olyan, ami így az idővel az értékét veszíti, mint ahogy a pénz, vagy a ház, vagy az anyagi javak, hogy veszítik az értéküket. Van, amikor felmegy, van, amikor nagy értéke van, nagy az ára, de van, amikor kicsi, lemegy az ára, értékét veszíti. Nem ilyen a hit, nem ilyen a remény, nem ilyen a szeretet. Ott van a szívedben. Hát ezt akarta elmuzsikálni nekünk az Úr lelke. Hogy a szeretet nagyon fontos, hogy milyen a szeretet, és hogy milyenek kell legyünk mi, és hogy ez megmarad. Ezt az életet éled? Ezt? Az Úr ezt akarja. És erről ismerik fel az emberek. Ha missziózol, ha az Úrnak akarsz élni igazán, akkor ez adja az életet és a tartást. Hát kívánom, testvéreim, hogy ez valósuljon meg az életünkben. Amen.
Sure.
hálás vagyok neked ezért a csodálatos napért. Köszönöm, hogy délelőtt is és most délután is annyi jóval elárasztottál engem, elárasztottál bennünket. Köszönöm, Uram, hogy te biztos pont lehetsz a mi életünkben. Köszönöm, Uram, hogy te megmutattad és Bibliában meghagytad számunkra, hogy hogyan kell a szeretetet is használni. Uram, az az én óhajom, az a mi óhajunk, hogy formáld a mi életünket úgy, hogy ez az Istentől jövő szeretet, ez a te tőled áradó szeretet, ez mindig jelen legyen az én életemben, és mindannyiunk életében is. Azért, hogy amikor szembenézünk problémákkal, vagy egyéb dolgokkal, akkor mindig ez figyelmeztessen bennünket, hogy hogyan kell előtted élni. Kérlek, így formálj bennünket. Amen.
Amen.